sétálsz a Váci utcában éppen...
Szia, te vagy a reakciós videóban a tag, aki reagál azokra, akik reagálnak a YouTube-on?
Hogy van ugye a mézes kalács ember, magyarul úgy mondják, a gingerbread man.
Igen.
Meg akarják változtatni gingerbread personre.
Jézusom.
Mi? Hogy? Hát úgy, ahogy volt, dobta ki a kukába a fellebbezésünket, már rögtön aznap, rá egy órára körülbelül, közölte, hogy hát ez nagyon nem így működik,
pedig de...
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Hatásszünet Podcast. Én Daniel Ricardo vagyok, és itt van velem Dénes!
Sziasztok, srácok!
Dénes vagyok.
Dénes vagyok.
Hatalmas ovációval köszöntöttek minket, köszönjük szépen! Uh-huh. Múlt héten sajnos nem volt epizód, ez annak tudható be, hogy fennállt a gyanúja annak, hogy lehet, hogy elkaptam a vírust.
A vírust.
És ezt én nagyon... mély ijesztő hanglejtéssel, igen, bajos zenével. Volt egy minimális esély arra, hogy lehet, hogy elkaptam. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem jövök el, mert még így a végén megfertőznék titeket. És akkor, mármint tudtok a Mátét,
titeket.
Vagy ez új főcím.
Most majdnem
az Origo új főcím. Vagy...
Az összes YouTube feliratkozónk én vagyok.
Tudod, riogatják a podcasterek a nézőiket, hogy mikrofonon keresztül terjed a vírus, de nem. Úgyhogy...
Gyurcsány mikrofon keresztül terjeszti a vírust a Hatásszünet podcastben.
Szóval, de nem, nincs semmi bajom, jól vagyok, úgyhogy... De elvonultam egy ilyen úgymond önkéntes karanténra, nevezzük így, nem igazán jártam ki. És ez azt jelentett, hogy rengeteg szabad időm volt, amikor csak így ücsörögtem, feküdtem, és... Rengeteg dolgon járt az eszem, gondolkoztam, úgyhogy már csak arra jó volt. Például, mikor otthon voltam, tudod, mit kezdtem el nézni? Casey Neistat elkezdett újra feltölteni, és nagyon-nagyon érdekes szerintem,
igen.
Újra elkezdett feltölteni vlogokat.
Igen.
Tehát megint elkezdte azt a napi vlogolást, mint amit 4 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon furcsa, hogy most így belenézel, és így kapsz egy Casey Neistatet, aki egy apuka, egy két gyerekes apuka, aki...
Nem, mint azelőtt nem lett volna az, de most...
De hogy olyanná vált, aki egyébként el is mondja az egyik vlogjában, hogy kényszerű, tehát nem is kényszerű, hanem hogy saját megfontolásból múlt az előző évet direkt kihagyta, tehát igen. Nyugdíjba vonult. Tehát egy apuka van a vlogokban, aki úgymond elvonult nyugdíjba egy évre, mert hogy ő azt vallja, hogy az élet úgy szép, hogy nincsen nem az életed végén van a nyugdíj, hanem közben tartasz nyugdíjakat. De ez meglátszik rajta. Tehát ez már nem az a, nyilván értelemszerűen eltelt idő, de ez már nem az a elektromos gördeszkás Casey Neistat, aki járja New York utcáit, és annak ellenére, hogy 30-as, egy 20-as életenergia van benne, hanem ő az apuka, aki arról csinál vlogot, hogy hogyan űzi el a hangyákat a kertjéből. Tehát, hogy így kaptunk egy apuka Casey Neistatet, úgyhogy érdekes. Megvan ugyanaz a, nem tudom, ilyen kameraállások, meg kamerakezelés, meg minden.
Az az érdekes.
Teljesen más.
Ezt szerintem most úgy is csinálja inkább, mint hogy kb. Utánozza azt, amit ő csinált.
Igen.
Tehát, hogy magát utánozva csinálja.
Nagyon furcsa. Nekem nagyon furcsa. De minden, tehát a zenék, amiket használ, azok is sokkal lassabbak, sokkal... Szóval mindesetre ez egy fura élmény volt. De néztem, belenéztem, de valahogy teljesen más, mint ami régen volt, úgyhogy... Ez egy szomorú pillanata volt a múlt hetemnek. Mert azt hittem, hogy ha egyszer visszatér, akkor nagyon erősen tér vissza. Ki nem tudná, hogy a YouTube-nak az egyik koronázatlan királya. Úgyhogy valahogy nem azt várta tőle az ember.
Ez komoly, ez picit így... Nem mondom, hogy meglep. Várható volt. De hogy attól még durva. Nincs szembesülni vele. Igen. Eljár az idő felette is.
Igen.
Hát voltak problémáink. Ugye nemrég kinyomtuk.
Szabad ne feled. Aha. Mennyire vicces, hogy az előző videónkban az 1000 feliratkozót ünnepeltük, és most már jóval 2000 felett járunk, úgyhogy...
Ez elég jó.
Amúgy a parán jó.
Köszönjük szépen.
A növekedés az megkérdőjelezhetetlen. Úgymond, yes. elég komolyan növekszünk felfele, úgyhogy köszönjük szépen. És hát igen,
kiment. Kiráktuk a második részét ennek a felkapott videósorozatunknak. reakciósnak, ugye, és copyright. Mert hogy nyilván mi az elsőt, ezt nagyon jól megúsztuk, mert kiraktuk, igen, semmi drámánk nem volt, és eszünkbe se jutott, hogy Jézusom, ebből lehetnek dolgok, és kiraktuk ezt a tartalmat, és egyből jött kettő copyrightos ilyen losszút a YouTube-on, igen. hogy hát akkor goodbye pénz. Nem, mint hogy olyan sok pénz lenne. Magyar, tehát hogy egy forintunk járna egy megtekintés után, mi már áldanánk a napistent.
De határozottan nem. De határozottan nem erről van szó.
Nem jár egy forint se egy megtekintés
igen,
után.
Nehogy azt gondolja itt bárki, hogy ez...
De itt nem is a pénzről van szó, hanem arról, hogy érted, csinálunk egy tartalmat, igen, tök becsületesen szerintem, és szerintem hozzáadott tartalmat, és akkor így el akarják menni ennek még az érdemét is az embertől, igen, azok a nagy cégek.
Azt gondolnám, hogy igen, hogyha mondjuk a videón le lenne tiltva a bevételszerzési lehetőség, de kint lenne az, amíg megbarátkoztunk volna. De az, hogy jön egy nagy cég, aki megjelöli a videódat copyright-tal, egy apró részét egyébként, egy perces részét körülbelül, és begyűjteni a videóból származó bevételt, az
egész videóból az származó, igen, bevételt, az a legjobb az egész. Az, nem az egy percnyi bevételt, hanem az egész videót.
Igen, az megkérdőjelezhető.
De persze ezt megértjük, hogy ez hogy megy, meg hány adán áll, viszont közben ugye a YouTube-on vagyunk, ahol a YouTube fair use veszék, jogi,
igen,
dolgok a mi oldalunkon vannak, mert ez teljesen fair use volt, hozzáadott értéket csináltunk, azért reakció videó, ami a külön zsanra a YouTube-on, tehát igen, az igen, a YouTube-ok is tök tisztában vannak.
Tehát azt tudni kell, hogy mikor feltöltöttük ezt a videót, akkor jött egyből, ugye a YouTube felismerte, jött az üzenet, hogy háromból két együttesnek a menedzsmentje megjelölt ezt a videót, mint, hogy mondják ezt, nem copyrightos tartalom, hogy mondják magyarul? Szerzői jogi követelmény, szerzői jogi követelménnyel megettek áldva, és ezzel egyáltalán nem akarjuk minősíteni az előadókat, tehát hogy ez tőlük teljesen független, tehát az nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy nem mint hogyha velük lenne a bajunk, és nem is volt bajunk velük, csak meggyűlt vele a bajunk, inkább azt mondanám. És akkor megjöttek ezek az üzenetek, hogy akkor tak-tak-tak hentelték le a tartalmunkat, és akkor elküldtünk egy ilyen az a szöveg. Ugye én azt hittem, hogy ezt a YouTube-nak kell küldeni, hogy ezt a YouTube bírálja el, de mint kiderült, ezt egyenesen a menedzsmentnek küldöd el ezt az üzenetet, és akkor majd ők eldöntik, hogy akkor ez megfelelő-e, és felhasználhatod el a tartalmukat. És angolul megfogalmaztunk egy ilyen 10/10-es, mi ez ilyen?
Fellebbezés.
Egy fellebbezés, igen, konkrétan megírtunk, igen. És hát segítségünkre hívtuk egy kedves barátunkat, aki jogot tanul, és külföldön is jogot tanult, innen is köszönjük szépen, hallgatja, tudom, úgyhogy az sokat segített. Elküldtük ezt a fellebbezést, és az egyik menedzsment az mondta, hogy ez full correct, és levette a copyrightot. Tehát, hogy már a fellebbezéssel el tudtunk érni ennyit, ami azért jó, mert ebből látszik, hogy igenis vannak olyan cégek, amik erre nyitottak, és felfogják a fair use-nak a fogalmát, hiszen nem manuálisan jelölték meg ezeket a videókat, erről ők nem tehetnek, megkapták az infókat, és akkor utána egyből levették, ami nagyon-nagyon korrekt. Ellenben a másik, az hát úgy, ahogy volt, dobta ki a kukába a fellebbezésünket, már rögtön aznap, rá egy órára körülbelül, közölte, hogy hát ez nagyon nem így működik, pedig amikor a fellebezést úgy néz ki a YouTube, hogy amikor elküld a fellebezést, ki kell választani, hogy milyen címszó alatt van. És volt egy külön reakció videó címszó, és mi ez alatt küldtük el. És ennek ellenére sem fogadták el ezt.
Viszont, hát ugye akkor jött ez a lehetőség, hogy ez a megjelölt ilyen egy perc kb.
Igen.
Hát gyerekek, ezt kivágtuk. ezt ki kellett vágni, igen, és akkor ennyi volt, utána már tök oké, a videó maradt, csak hát ez szerintem valamennyire a tartalom rovására megy, amit csináltunk.
Nagyjából így tudtuk legyőzni
A multiká.
És utána egy ilyen egész est is bulist tartottunk, hogy legyőztük a multicégeket, ez az. Valószínűleg azt se tudják, hogy kik vagyunk, csak itt tudod, így jön hozzájuk egybe az üzenet, és rögtön mondják, hogy ez teljesen off. Úgyhogy igen, így győztük le őket. Kérdés, mennyire van igazunk? Mennyire igazunk tartalmaz van. Ténylegesen hozzáadott értéket ez a videó? Mert szerintem mi tisztában vagyunk azzal, hogy ez abszolút besorolható egy reakció videó alá, egy címszó alá.
Ez én, tehát hogy tartalmaz, értjük, tehát ezt értjük, nyilván nem a reakció videó a legnemesebb és tisztább műfaj a YouTube-on. És hát ez így van, rendjén attól független, az én úgy hozzáadott tartalom az, hogy elküldtük a srácoknak a számokat, az, hogy összeraktuk ezt a felállást, az, hogy mi is nyilván reagálunk rá, az, hogy maga a koncepció, hogy ez az, hogy most ők átlátnak-e azon, hogy ez szar, vagy nem szar. Vagy
le van milyen. Fordítva az egész videó.
Tehát ez ebben van bőven munka, és a tartalomnak szerintem a túlnyomó része nem is az. Tehát hogy nem az, hogy most levnyomjátítettük a számaikat.
Persze.
Meg a felhasználás intenciója az, ami szerintem döntő. És mi nem azért vannak ezek a számok benne a videóban, hogy meghallgassák emberek, vagy hogy azért nem azért van, mert kell, benne kell legyen az a váza. Igen. Erre épül igen. A maga a tartalom.
Hogy néznek ki a videó, ha nem lenne benne maga a zene, amit hallgatnak?
Szerintem nem a zenéért van ott.
Persze.
Úgyhogy... Szóval ennyi. Szerintem ezt jól megúsztuk. Reméljük, hogy a jövőben semmi lesznek ebben nagyobb gondok most.
Igen.
Meg hogy nem megy a tartalom rovására.
Igen. Ezt meg kell lássuk, hogy nekünk is nagyon fura az, hogy a legsikeresebb, legalábbis nekem, és szerintem mind a ketten ebben egyetértünk, hogy majd a legsikeresebb sorozatunk, a videóink, azok a videók, amik így a, hogy mondjam, az átlag ember által a legkevésbé nevezhető igényes tartalomnak.
Igen, ami... átlag ember, tehát igen, tehát a legkevésbé igényes tartalom, amit csináltunk.
Igen. Ez
ezt bevallhatjuk.
De egyébként nehezebb összerakni, mint egy podcast részt.
De ez igaz, meg értjük azt is, hogy miért megy ekkorát, meg miért lehet persze. Érdekes. Csak nyilván nekünk, akik alapvetően a podcastet csinálják, ez nem olyan...
Igen, de teljesen flash. Tudatos, tehát, hogy...
De most meg már hülyék lennénk nem folytatni igen. A sorozatot, igény is van rá, akarjátok, érdekel titeket. Mi meg igazából szívesen
korrekt,
csináljuk.
Korrekt, igen. És hát ne tudjátok meg, hogy a következő rész mekkora hozzáadott értékkel fog rendelkezni. Robbantjuk a YouTube-ot a következő epizódban. Úgyhogy igen.
Samplingről akartam, hogy ugye ott is ugyanezek a copyright dolgok előjönnek, és egyrészt az van, hogy nem tudom, most nem emlékszem hány évtől van már így a common domainben egy sláger vagy egy szám, de ugye ilyen nagyon régi 50-es évek lemezek azok már mint common domain, tehát hogy ezt megveszel, bakerizod, és bármilyen hangot leszemplelhetsz róla, vagy énekrészt, vagy bármit kb. És nyilván ezt nagyon csinálják is, meg ez a hip-hopnak, műfajnak egy ilyen alapköve, hogy samplingelnek különböző dobhangokat, meg részeket, meg ilyen jazz számokból ezt azt átvesznek. És, de ugye ennek a modern verziója az, hogy mindenki mindent samplingel, kortárs, nem kortárs, copyright, nem copyright. És ennek is érdekes, tehát ez egy elég nehezen definiálhatóak szerintem itt a határok, és tök érdekes, hogy mi fair use, és mi nem. És például érted, amíg azt mind érezzük, amikor a Drake például valamelyik számra tudod, hogy gyöngyhajú lányt leszemplingelte.
Nem a...
Vagy ez nem a Drake, vagy ki volt?
Kanye West.
Kanye West, bocs, tök.
Igen, mindegy. Igen.
Vagy nekem tök videó, most a rappemre kifogják.
Úristen, rá! Támadnak a rajongók.
Bocsánat.
Kanye West, igen.
Kanye leszemplingelte a gyöngyhajú lányt, tehát érezzük, hogy ez így fals, meg hogy ennek nem nézett utána, és ennyire szart bele. Úgyhogy egy ilyen nagy előadó kezdőnek foglalkoznia kéne, meg van egy jogászgárda a zsebében.
Igen.
De közben ilyen kis előadók, mondjuk, hogyha nyilván nagyon nagyban függ a produkció méretétől, meg a számtól, tehát hogy egy ilyen kurva egy slágered van, akkor szerintem tök mindegy, hogy leszemplingelik, így is le fogják szemplingelni, egy hatalmas sláger. Kicsi előadó vagy, meg mondjuk, vagy hogyha egy magyar előadó vagy, akkor nyilván szúrná nekem is az oldalamat, hogyha egy kis ismeretlen magyar előadó vagyok, és jön akkor a Kanye West, és elveszi a zenei alapomat, és így sem legyen kukva híres
lehet.
De vannak például van a King Gizzard and the Lizard Wizard nevű csodálatos ausztrál zenekar, mindenféle zsonrában játszanak, meg volt egy év, amikor 5 albumot csináltak, és egyik albumokat úgy adták ki, hogy common domainbe, tehát hogy nem védették le semmi, egy fittinget nem kaptak az egész album után, hanem úgy rakták ki, hogy bárki használja fel kedve szerint, kedve íze, ízlése szerint, és kurva jó dolgok voltak belőle. Mert csináltak nyilván ilyen elektromos izét, remixeket, leszámpelőt, csináltak belőle beateket, meg csináltak belőle valami 100 bakelit lemez kiadása van, mert tudod, bárki nyomathatott belőle bakelitet, és azért a rajongók mindenféle színes, meg nem színes, meg mindenféle bakeliteket, meg dolgokat nyomtattak. És tök jó, szerintem egy tök jó kezdeményezés, meg projekt.
Főleg, szerintem főleg a hozzáadott értéktől függ az, hogy mennyire értékeltő az annak a rekreációja, de akár csak egy remix. Szerintem az is teljesen korrekt.
Meg hányszor volt olyan, hogy pont egy szám a remix miatt lett híres? Vagy ilyen.
Igen, szerintem. Volt ugye a Despacito, ami a leghíresebb, legnézettebb szám a YouTube-on.
Igen.
És biztos, hogy beledobott az is, hogy például ráment a Justin Bieber, és csináltak belőle egy remixet, és akkor mondjuk így az amerikaiak felé is inkább nyitottak. És akkor így valószínűleg a szám sikeréhez hozzájárulhat ez meg az. Erről eszembe jutott egy érdekes dolog, ami lehet, hogy tőled nagyon távol áll, mármint tőlem is nagyon távol áll, de aktuális, és érdekes szerintem, hogy ugye van ez a TikTok, ismerjük, tudjuk, és ebből a TikTokból kikerülnek ilyen sztárok, akik ott lesznek nagyok, és próbálkoznak, nem is próbálkoznak, konkrétan a TikTokot használják ugródeszkának ahhoz, hogy utána valamit alkossanak. És van egy csaj, aki csinált egy számot, és most, nem olyan rég, beállt mögé két srác, két elég híres előadó, akikkel megcsinálták ennek a számnak a remixét. És hogy mennyire durva az, hogy 2020-ban vagyunk, ahol csinálsz egy számot úgy, hogy nem vagy énekes, nem vagy senki tulajdonképpen, csak a online szférában valamennyire ismert vagy, és akkor képes beállni mögéd két nevesebb előadó, és igenis híressé tenni azt a számot, vagy hát validálni, hogy ennek van művészi értéke. Szerintem nagyon érdekes. De megvan az a szám, az Old Town Road, biztos megvan. Na, ott is a tag megcsinálsz azt a számot, és azt kezdte csinálni, hogy a szövegéből elkezdett mémeket gyártani. Online mémeket csinált a dalából, úgy lett híres, és úgy kereste meg őt a Billy Ray Cyrus, és úgy csinálták meg a számot, amit most már mindenki ismer. Lett híres. Tehát mémelte a saját számát, és úgy jutott el valami nagyobb előadóhoz. A social médiának mekkora ereje lesz szerinted? Okay. És mennyire korrekt szerinted ez? Én például múltkor láttam azt, hogy a Spotify-on van ez a valamilyen lista, de valamilyen Spotify official lista, ez a Hot 100, nem tudom, és ez a TikTokos lány volt a borítóképe. Yeah. Szerinted ez mennyire köpi szembe, úgymond, azokat az előadókat, akik elindultak a nulláról, és csak az a zenéi értéküket képviselve jutottak el oda, ahova akartak, és beelőzi őket, hogy hát a cover fotót meg megkapja a TikTok sztár, aki csinált egy számot. Függetlenül attól, hogy ez jó-e vagy nem.
Hát szerintem ez egy olyan dolog, hogy a legprofibbak nyilván úgy fogják csinálni mindkettőt. De mindig is így volt, hogy igazán nagy a legendák, azok nem csak jó zenészek, meg jó énekesek, meg előadók voltak, hanem jó performerek, showmenek voltak, el tudták adni magukat, és ez szerintem az egy egész csomagos dolog. Tehát, hogy erről már beszéltünk, hogy maga az, hogy mennyi szubzsanra van, meg kisebb közönség, meg lehetőség, ez már minden zenét egyenlővé tud tenni. Tehát mindennek lesz így is úgy is helye, mert megtalálja a közönségét, de hogyha meg valaki tényleg ennyire a nagyon nagy, a nagy fém létrát akarja megmászni, ott szerintem ez legit, hogy érted, a közönség a lényeg, a nép a lényeg, ugye a social minden keresztül ír, persze hack, meg csalás, meg érted, valaki csinál egy podcastet, és mondjuk, hogyha lenne egy nagy kötettségünk, és átnyomjuk abba, hogy mondjuk csinálunk egy EP-t, vagy albumot, vagy bármit, és akkor azt bepromózzuk, szerintem ez full legit.
Persze,
ez teljesen működik. Persze, néha fura, meg picit csalás, de hogy közben valaki átműködik. Hogyha tetszik az embereknek, akkor fogják úgyis nézni, meg hallgatni.
Igen.
Szerintem az a tuti, aki mindegyiket csinálja. Hát ez az. Somériát is, meg külön is.
Ez az, csak hogy...
Meg így is annyi tehetséges ember van, akit soha nem lesz felfedezve, hát...
Ez
van.
Egy középszerű szám, jó marketinggel...
De ez mindig is így volt, tehát jót fog elérni. A slágerek nagy része, azok nem feltétlen zseniktől születnek nyilván, hanem... Hát középszerű szám, tehát zenéleg középszerű dolgok, amik jól vannak előadva.
Te tudnád kezelni a sztárságot?
A sztárság.
És akkor beszéljünk arról, mint amikor kitesszük ezeket a videókat, és akkor özöllenek a kommentek,
ja,
tudod?
Ja, igen, nagyon durva. Tehát minket azért, vagy nem tudom, engem leszokták sokkolni. Én nagyon örülünk, hogy ennyi kommentet írtok.
Vannak elég érdekes.
Azért van pár olyan, amitől így begolyóztunk.
Ugye, amikor csinálsz egy videót, kreálsz valamit nullából, vagy semmiből, és így kirakod, és így szolgáltatsz tartalmat, akkor valahogy nem azt várod, hogy a Mari néni majd megírja, hogy ez mekkora egy szar, és hogy ezek a zenék szarok, és hogy más kéne küldeni.
Ez volt egy rasszista jellegű komment is.
Igen, persze, minden.
És nyilván nem ezekkel akar azonosulni az ember, amikor csinál egy ilyen tartalmat.
Igen.
De elkerülhetetlen, ennyi ember láttak, elkerülhetetlen, hogy ez legyen.
Igen, főleg nem ettől ijedtünk meg, hogy eljutott ennyi emberhez, akkor ezzel biztos volt, hogy ezzel jár, hogy ez lesz belőle, hogy majd özöllenek az ilyen kommentek, nem özöllenek, jönnek az ilyen kommentek, megjelennek. Szerinted ezeket hogy lehet jól kezelni? Szimplán ott kell hagyni, hogy ne jelenek.
Ott kell hagyni.
Tényleg van olyan, hogy már
a kommentelők beszélgetnek a kommentelőkkel, ami meg érdemleges komment és tartalmi, meg vagy kérdés felénk, arra mi mindig
válaszolunk. Az teljesen más, az
és hozzá szoktunk szólni.
És én azt mondom, hogy még az is korrekt, akik, hiszen mi kértük, hogy ajánljanak zenéket, leírják, hogy mit akarnak, stb. Az, amikor minősíti az adott videót, mert hogy neki az nem tetszik a saját szubjektív véleményével, és úgy írja le, mint hogyha az lenne az örök érvényű dolog.
Szólásszabadság, írja le minket úgysem. Ja. Nem emiatt forgolódunk álmatlanul az ágyunkban.
Ez tény.
És hát ez meg cenzúra lenne, ha letörölnénk a rossz kommenteket. Ja. Nem csak a negatív kommenteket, hanem az ilyen tényleg a hülye kommenteket.
Igen.
Szóval ott hagyjuk, hát bűzalagjan.
lehet
csinálni. Sokkal több jó komment érkezik, ennek nagyon örülünk. Meg annak is, hogy rájövünk, hogy nem az a lényeg, hogy nem a híresség a lényeg, meg hogy nagy közönségünk legyen, az csak lehetőség, meg eszköz, amit a kurva jó, hogy meg jó feedback, pozitív feedback. Meg
határozottan.
Nyilván, hogyha csinálunk egy ilyet, és feltöltjük, akkor nem azért töltjük fel, hogy csak magunknak csináljuk.
Persze,
nyilván örülünk,
persze.
Hogy ezt valakit érdekel, és fogyasztják. Viszont maga az, hogyha ilyen nagy közönséget érsz el, az inkább eszköz, meg lehetőségek tárháza. És ez tök jó. Picit vannak hátulütői, mint ezek a komment cunaninak.
Vagy hogy például nem rettegsz-e attól, hogy majd egyszer, most mondok egy szenáriót, sétálsz a Váci utcában, éppen...
Szerintem vagy a reakciós videóban a tag, aki reagál azokra, akik reagálnak a YouTube-on?
Igen, hogy te vagy-e az a srác abból az amerikai reakciós videóból?
Ja, hát ez komoly.
Hogy ez egyszer meg fog-e történni?
Biztos vagyok benne, hogy meg fog történni.
És hogy így...
Nagyon vicces
lesz. Nem sírná a lelked, amikor
hát, így... Tudod, csak valamennyire sírt, hogy nyilván egyrészt örülünk neki, hát tök jó.
Persze.
Jó flash, fura, másrészt meg pont a reakciós videó nem áll. nem ezzel akar megint csak teljesen azonosulni az ember. Nem a reakciós videóból akar lenni a csávó, nem a csillagszijátékból akar a üvöltöző ember lenni, aki mindenkit elküldegeti be.
Igen. Például a Puzsér Robertnek gondolsz, hogy aki szépen átformálta magát az idő alatt, de azért nagyon-nagyon sokáig
az
Puzsér Robertről az volt, hogy a csillag születik és csávó, aki mi volt ez a pusztító alpáriságot mondja. Igen. És kellett neki szerintem, hogy ez egy jó pár év, mire azzá vált, hogy...
Ja, most sincs sokkal távolabb a kezdetektől, de ez tényleg jó nagy átformálás volt.
Igen, egy nagy utat ment végig. Hát én ilyenkor biztos, hogy edukálnám az adott embert, mondanám, hogy... Úgy van egy podcastem is, tudod? Vannak ott ilyen
na, igen, témák. Igen, ez lenne.
Beszélünk. Köszi, meg minden.
Beszélünk azért.
Meg az az igazság, hogy én, tehát ha mondjuk van valaki, aki csinál egy podcastet, és én azt hallgatom és szeretem, és mondjuk bennem alapvetően kevésszer fogalmazódik meg az, hogy valakitől mondjuk kérek egy képet. Tehát nem vagyok, tegyük fel, hogy mondjuk olyan lennék, aki ezt úgy csinálja rendszeresen. Tőle tudnék képet kérni, valaki olyan tal, akinek hallgatom a podcastjét. Valakit, akit láttam egyszer egy reakció videóban.
De ha nem kérsz képet.
Nem, ez az, mert hogy...
Ha rendszeres fogyasztónk lenne, tudod, akkor...
Ja, igen, akkor vágja a podcastet. De aki csak abban látott, az nem...
Nem fog egy
nem
képet
úgy gondol
kérni,
rád, hanem úgy gondol rád, hogy látott, mint hogyha látott volna egy reklámban. Érted?
Ja.
Olyan.
Ja. A komment szekció cenzúrázása. A mentalitásunk ellen menne. Azzal, hogyha így PC-sentenénk, lekiszednénk a negatív meg a rasszista kommenteket.
Igen.
Az mind a szellemiségünkkel szembe menne, ami a szólásszabadságot is képviseli, meg azt, hogy, a nagyon nagy polkorrektség az hazugság, meg hazudtalás önmagadnak, kikerülése a valóságnak valahol.
Meg már átmegy egy nevetséges irányba szerintem.
Az, tehát hogy nem az van, hogy beszélünk a dolgokról kötetlenül, és azzal foglalkoznánk, hogy mi a beszélgetés tartalma tárgya.
Igen.
Hanem az van, hogy itt ilyen cizellált szavakat, meg helyesbítő, meg helyettesítő jelzőket keresünk, hogy megkerüljük a témát, és hogy rendesek legyünk mindenkivel szemben, de közben ez annyi időt, meg energiát venne igénybe, hogy a beszélgetés, a valódi párbeszéd rovására megy.
Igen.
De maga ez a PC trend, főleg nyugaton, ez nagyon el van harapozódva, és ugye hát az Oscarok, vezess fel, mi történt?
Ja, hát arra mindenképp szó tehetünk, az egy része. Én csak azt akartam mondani, hogy lássuk be, hogy 2020 az egy nagyon-nagyon kemény év. Tehát, hogy mi mindent, ugye ott a vírus, ott voltak azok az erdőtüzek, érted, a hatásszület kapott 2000 feliratkozót, vagy le, nem? Elképesztő dolgok történnek, és ahogy telik az idő, megy előre, az emberek ilyen kis annak lesznek, mint az ilyen kisgyerekek, akik mindenen megsértődnek. És ez már átmegy egy ilyen, tényleg olyan irányba, mint hogyha kisgyerekeket látnál, akik egyszerűen minden magukra vesznek. És ez arra jutott eszembe, hogy pont újra néztem egy sorozatot, ami 2003-tól futott 8 éven keresztül talán. Tehát egy jó 10 éve ért véget. Körülbelül, talán picit kevesebb, de 15 évvel ezelőtt kezdődött el, és Hollywoodról szól. És most nem akarok sokára belemenni, csak a lényeg az, hogy tele van olyan poénokkal, amikért ma már gyakorlatilag egy embernek a karrierjét tönkre lehetne tenni.
Durva, igen.
Tehát most már nem viccelődhetsz semmivel. De vannak olyan poénok, amiket ezeket egyszerűen megkövetelik. Tehát például nem viccelődhetsz most már egy ázsiaival. Rosszul mondanál ki egy ázsiai szót, mert most természetesen Amerikáról beszélünk, mert talán még ide Magyarországra ez nem jutott el így.
Igen, igen.
De Amerikában kimondasz rosszul egy ázsiai szót, kész. Tehát akkor meg vagy támadva. Múltkor olvastam, hogy van ugye a mézes kalács ember, magyarul úgy mondják, a gingerbread man.
Igen.
Meg akarják változtatni gingerbread personre.
Jézusom.
Mi? Hogy? Tehát, milyen világot élünk őszintén? Ez mi? És akkor ennek a tetejében jön az, hogy...
Amerikaiak.
Elképesztő.
Hülye amerikaiak. Hát, ez mindig erről szól az összes hatásszünet.
Igen, mindig erről szól. És még a reakció videók is, azok is milyen hülyék.
Hülye amerikaiak.
Igen, hogy mindenki mindenem megsértődik, és én... Vagy elkövetni ennek rasszistának, amiatt, mert egy poént elejtesz, vagy poénként használod fel. Igen. De én például, hogyha poénkodnék egy valakinek a származásával, vagy mondjuk a nemi identitásával, viccesen, nem bántóan, de poént űznék belőle, én pont azzal emelném magam mellé. Vagy úgy mondanám, hogy úgy kezelném egyenlő félként. Hogyha görcsösen figyelek arra, hogy valakit ne bántsak meg, vagy mondjuk valakinek a bőrszínéről ne tegyek egy point, vagy bármit, pont azzal romlik meg köztünk az az egyenlőség legalábbis
szerintem. Igen.
És ez az egész ezért nagyon-nagyon káros. És ugye, amit mondtál, ennek a tetejébe jött az, amiről pár szót szerintem ejtsünk. 2024-es Oscar, de hogyha még akarsz mondani valamit, akkor mondjad nyugodtan.
Igen, az, hogy font ez lenne a lényege az egész a humornak, hogy ez egy görbetükröt mutat ezekre a valós társadalmi jelenségekre, meg dolgokra, meg problémákra,
igen,
meg csomó negatív dolgot nem lehet szerintem máshogy jól feldolgozni, mint a humoron keresztül, meg a viccelődésen keresztül. Tehát, hogy ez, nem tudom, ez egy borzasztó korlátozás a szabad szellemnek.
Igen.
Ez a PC-ség, és elég undorító, ami főleg az USA-ban zajlik, meg Hollywoodban manapság. A kárára megy a dolgoknak. És ugye ez az Oscar dolog, hát...
Ugye az pontos információk nincsenek velünk, de tudjuk, hogy miről van szó. 2024-es Oscar-tól kezdődően, ha jól tudom, azok indulhatnak a legjobb film kategóriában, akik bizonyos megkötéseket betartanak. 50%-ban be kell tartaniuk adott szabályokat, amik arra vonatkoznak, hogy a filmek stábjában, illetve szereplő gárdájában megfelelő mennyiségű kisebbség legyen, úgymond, akiket annak tekint a társadalom, ide tartoznak a színesbőrűek, a LMBTQ közösség tagjai, a nők is, és a fogyatékkal élők.
Teljesen.
És szerintem ne essék félreértés, szerintem mind a kettő nevében beszélhetünk, hogy alapvetően szerintem ez nem egy borzasztó dolog, nem egy rossz dolog, az, hogy ezt megszabják, ugyanis az Oscart azért elég sok kritika érte azzal kapcsolatban, hogy a...
Nagyon fehér.
Talán ez az egyik dolog az, hogy azért az Oscarról eddig is mindenki sejtette, hogy azért ha csinálsz egy filmet egy srácról, aki az LMBTQ közösség valamely tagja, fogyatékos, és emellett még fekete is.
Fekete,
akkor,
zsidó, meleg,
akkor
de minden, nagyon, akkor nagyon,
nagyon,
nagy
nagyon erősen Oscar esélyes, majd, hogy nem biztos győztes. De nagyon sok kritika érte az Oscar testületét, aki a döntéseket hozza, aki besorolja ezeket a filmeket, hogy túlnyomó részt azok a filmek kerültek be, amiken fehérek dolgoztak, fehér színészek, és emiatt a kritika miatt hozták meg úgymond ezt a szabályt, ezt a ráerőltetést úgymond. De nem gondolnám, hogy ez egy probléma. Én szerintem ez nem egy probléma, mert hogyha valami így a gyökerében, vagy valamiben gond van így a gyökerében, hogy nem neveznek elegendő mennyiségű ilyen filmet, akkor ezt ott kell megváltoztatni, hogy szabályokat hoznak arra, hogy a stábban, hogy a szereplőgárdában ilyenek vegyenek részt. Szóval szerintem ez teljesen korrekt. Más kérdés, hogy miért nem lehet inkább
szerintem
a testületet megváltoztatni.
Hatalmasság.
De én, igen, szerintem részben jó. Viszont tegyük fel, most csak hozok egy nagyon hülye példát, de érteni fogjátok a lényeget. Máté egy lelkes rendező fiú, aki van egy zseniális ötlete, hogy megvalósítani egy filmet az 1848-as forradalomról. Megcsinálja a filmet, és brutál jó, mert történelmileg hiteles. És azt mondják nekik, hogy nem, ez a film nem kerülhet be az Oscar jelöltek közé, mert Táncsics nem néger.
Táncsics
és akkor nézem, hogy azért nem, mert Táncsics nem
de
volt
hát
az.
Ezért ott van, tessék, ott van, tehát itt van, hogy ezeknek a szabályoknak egy részét kell betartani, tehát hogyha a production crew-ba az összes többi szabályt tartom, és a kávéhordó film ázsiai, akkor
jó, és tehát igen, ez mit?
Tehát szerintem ez pont, hogy offenzív ez az egész, hogy jaj, hát srácok, tök jó ez a crew, de vegyünk már fel akkor egy kabala ázsiait, egy kabala ezért, kabala transzembert, meg egy, tehát szerintem sértő, ez egyenesen sértő az egész.
Igen.
Ez mindig arról szólt ez az egész kérdés, az equality of opportunities az lenne a lényeg, az esélyegyenlőség lenne a lényeg, nem a equality of outcome, hogy hú, most akkor szabjuk meg, jó, ez mondjuk pont nem egy equality of outcome eset, de azért mégiscsak afelé hajlik, hogy így kótákba kell szapni, hogy ennyi ázsiai tartalmaz egy jó filmprodukció, ennyi négert, és nem, az kell a szakszerűség meg a szakmaiság alapján kéne dönteni. És persze, az tény, hogy van egy undorító ilyen fehér dominancia alapvetően a hollywoodi közegbe,
abszolút,
ami amúgy egyre inkább törik meg egyre inkább higul fel, és kezd, tehát kiöregedik. Tehát ez a múlt dolga, ami még itt ragadt. És ez ki fog szerintem természetes úton meg fog változni. Nem kellenek ilyen teljesen mesterséges szabályok és belenyúlások.
Igen.
Ez nem tesz jót neki.
Alapvetően...
Szerintem sértők ezek a kóták. Szerintem az Oscart eddig se lehetett komolyan venni, de most már végképp nem lehet komolyan venni. Egy vicc az egész.
Igen, és szerintem...
Egy nagyon rossz vicc.
Ami korlátozás, és a legkárosabb korlátozás, szerintem, és szerintem legtöbb ember szerint, a művészetnek a korlátozása. Tehát, hogyha van Máté a lelkes rendező, akinek van egy víziója maga előtt, amit megfelelő emberekkel akar véghez vinni, ezekkel és ezekkel, és nem másokkal, akiket kényszerből akarnak ráerőltetni, azt máshogy folytatja meg, ami ellen, vagy máshogy valósítja meg, ami ellentmond az alapvető ötletének, akkor az már nem lesz ugyanolyan, mint ami az a művészi termék lenne, amit alapból csinált volna, hogyha nem lettek volna ilyen megkötések. Nem tudjuk, hogy ezek mennyire szigorúak,
hát
mennyire fogják úgy venni, mennyire nyomja rá bármire is a bélyegét.
Lehet, hogy mélyen ez egy jó indulatú lépésnek indult, de
igen,
borzalmas a megvalósítás.
Szerintem is.
Hú, jövő héten a hatásszünetben ne lepődjetek meg, itt lesz velünk Emanuello. Skápoljuk picit a diverzitását a crew-nak.
Igen. Azt azért mondjuk el, hogy mi egyébként alapból nagyon támogatnánk ezt. Tehát mi a új generáció tagjai vagyunk, és
ja, hát
mi ezen nevetünk tehát, hogy van ilyen fajta megkülönböztetés, vagy hogy így nem is igen, tudjuk hova tenni.
Igen.
Tehát, hogy szerintem azért elég sok kortársunk ugyanígy vélekedik, és ki fog termelődni majd egy olyan generáció, ami ezt sokkal, nem is tudom, modernebb felfogásban fogja majd tovább vinni. Reméljük.
Igen.
Legyen így.
Észszerűen. Hát ennyi volt szerintem már a hatásszünet. Ez most egy picit másabb rész volt amúgy, mint a többi.
Határozottan.
De hát...
Ilyen az, hogyha elmész két hétre szünetelni.
Ilyen az copyright diskurzusok. Na, én Máté voltam.
Én pedig Tomi. Köszönjük szépen.
Ja, köszönjük, hogy megnéztetek. Iratkozzatok fel.
Hallgassatok Spotify-on.
Minden máson.
Igen.
Álmotokban, munkaközben.
Ó, igen, kaptuk, hogy munkaközben is hallgatnak minket.
Úgyhogy külön is írtak nekem is.
Shout out nektek, akik munkaközben hallgatjátok. További jó munkát, és sikerekben gazdag igen napot. Reméljük, hogy a főnökötök nem egy kötök. Köszönjük szépen, hogy hallgatotok minket.
Sziasztok!
Sziasztok!